Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett titeket. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót János apostol első leveléből, az 5. fejezetből, az első 12 verset olvasson, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát János első levele, 5. fejezet, első 12 verset olvasom. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Add meg nekünk, hogy mélyebbre tudjunk haladni Istenünk Jézus Krisztus ismeretében. Köszönjük, hogy Te úgy szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad nekünk. Tőled született erre a világra, hogy mi is újonnan születhessünk, és megismerhessünk Téged lelkiképpen. Köszönjük, hogy adod nekünk a hit ajándékát, amelyen keresztül hozzá kapcsolódhatunk Jézus lényéhez. Megismerhetjük az ő lelkiségét, vele közösségben lehetünk, és ő erősíthet a mai napon is bennünket, és taníthat. Add, hogy a lelki tanítás hozzánk érkezve szívünkig érjen, hogy be tudjuk azt fogadni, azonosulni tudjunk vele, és ezáltal a te erőd és bizonyságtételed töltse el a mi szívünket. Kérjük, hogy adj nekünk szívbéli engedelmességet is, örömöt ahhoz, hogy amikor halljuk az isteni szót, akkor örvendezzünk, amikor befogadjuk a szívünkbe, és forgassuk azt, és engedjük, hogy hasson gondolatainkra, érzéseinkre és cselekedeteinkre. Így kérjük, hogy most légy jelen közöttünk, és Jézus neve és annak ereje lakozzék ezen a helyen. Amen. János első leveléből, az 5. fejezetből olvasom Istenünk igéjét, a 9. és 10. verset. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, úgy látszik, nehezen találok fel a szószékre az ünnep után, még meg is botlottam, még ilyen se volt. Illetve úgy tűnt, mintha nem oltottam volna fel a lámpát, és a lámp fel van olt, vagy fel van kapcsolva. Úgyhogy úgy látszik, hogy sokat voltam itt, másrészt pedig mégis keveset, mert minthogyha megszokottá váltak volna a dolgok, és aztán meg olyan, mintha nem is lenne. Egy kicsit így lehetünk a Krisztus üzenetével, hogy megszokottá válik, aztán olyan, mintha lenne, és aztán olyan, mintha nem lenne. Ezt csak azért mondom így, mert így karácsony után úgy gondoltam, hogy ugye megérkezett mondjuk az ünnepi körben, Krisztus megszületik, és most nekünk ezt az évet, mert hogy az egyházi év lényegében innentől számít, karácsonytól karácsonyig tekinthetjük az egyházi évet, most nekünk úgymond egyfajta friss lendülettel kell értelmeznünk Krisztus jelenlétét, és egy kicsit ezt járnám akkor most megint körbe, hogy mit jelent akkor az nekünk, hogy Krisztus megérkezett, és akkor már itt van velünk ebben a világban. Ugye az ige is azt mondja, hogy Immanuel, velünk az Isten. Az imént felolvasott szakaszban és a textusban felolvasott részben arról van szó, hogy elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, de az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. Tehát emberi szóra, profétai szóra, emberi bizonyságtételekre is hallgatunk, hiszen látjuk az eseményekben, hogy kik voltak a tanúi Jézus megérkezésének. De minden emberi szón és bizonyságtételen túl van az, és sokkal erőteljesebb, amikor maga az Isten győz meg bennünket arról, hogy Jézus Krisztus az ő fia. Ezt nem szabad kihagynunk a bizonyságtevések sorából, és a saját lelkünkben is. Ezt értenünk kell, és tudnunk kell erről a bizonyságtételről, hogy Isten az, aki maga munkálja az ő fiának ismeretét a mi szívünkben és életünkben. Ez azért fontos, mert az ismeret, ami bennünk van, vagy a belső meggyőződésünk, annak forrása van. És amikor az ember egyrészt, mint ahogy előbb is mondtam, Krisztus ismeretére jut, tudására jut, elvi szinten, ez az ismeret és ez a tudás még önmagában nem azt jelenti, hogy belső bizonyságtétele is van. Mert elvi szinten tudhatunk Jézusról, tudhatunk az eseményekről, azt is tudhatjuk, hogy kinek mondják őt, még elvi szinten még el is fogadhatom, hogy Isten fia, de hogy személyesen az én életembe felragyogjon ez a dolog, és erőterébe kerüljek, és Krisztus jelenléte megjelenjen, ahhoz egyfajta belső bizonyságtételre van szükség. Ezt nevezhetjük a hit bizonyságtételének, és amikor egy emberben a hit elkezd megmozdulni, és személyessé válik az életében, akkor belső bizonyságtétel lesz. Ugye ez az, amikor hitvallást tesz valaki, amikor azt mondja, hogy én hiszek Istenben. Én hiszek Jézus Krisztusban. Ez lehet egy külső forma, hogy emberek tanítottak engem erre, és én ezért én is azt mondom, igen, én is hiszek, mint ahogy te. Vagy az őseink hitével élünk, és úgy hiszünk mi is, mint ahogy az őseink hitték. Vagy a reformátorok is ebben hittek, mi is, mint reformátorok, abban hiszünk, amiben a reformátorok hittek. De van a hitnek egy belső tartalma, amire felhívnám a figyelmet, amikor a lélek belső bizonyságtétel alapján mondjuk ki azt, hogy én hiszek Istenben, én hiszek Jézus Krisztusban, amely formailag látszólag ugyanaz, mint a másik, mert ugyanígy fogalmazok, de belső tartalmát tekintve mélyebbről fakad az ember életében, és nem csak egy megörökölt hitről van szó, hanem személyes meggyőződésről, erőről, közösségről, Isten tapasztalatról, Isten élményről van szó. Tehát azt mondja János levele, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Tehát Jézus Krisztus az Istentől született. Nagyon fontos Jézus érkezésében ez az igazság, hogy ő Istentől született, illetve a másik igazság, hogy mindazok, akik hisznek ő Krisztusban, azok is Istentől születettek. Nem tudom, feltűnik-e ez a párhuzam. Tehát Jézus is Istentől születik, és mindazok, akik hinni fognak Jézus Krisztusban, azok is Istentől születettek. És együtt a szeretet kapcsolja őket össze. Szeretet által küldte el Isten az ő fiát ebbe a világba, hogy megmutassa önmagát, és azok, akik felismerik ebben a világban, és hitre jutnak, azokat szintén Isten újonnan szüli őket a Krisztus ismeretében. Nagyon fontos azt látnunk, hogy egy folyamatos, még a karácsony előtti istentiszteleten beszéltem a teremtésről, és abból, arról, hogy Isten a teremtő, hogy ez az első információnk Istenről, hogy a teremtő Isten nem szűnt meg az ő teremtésében munkálkodni, folyamatosan teremtő Istenről beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy Isten megteremtette a világot, és akkor ugye persze ott van, hogy megpihent, ez a Földnek a teremtési rendjében tartozik ez, hogy megpihent akkor Isten hetedik napon, de egyébként Istennek teremtő alkotásai vannak, és léteznek, és más világokat is teremt, és folyamatosan alkot az Isten. És teremt. Amikor a Földön ugye Krisztus megjelenik, akkor egy új lelki világot teremt az Isten. Egy új lelki világot teremt. Azoknak a lelki világát, akik Krisztushoz fognak tartozni. Ezt ő fenntartja, teremti és igazgatja, és az embereket is, akik ennek a vonzásába belekerülnek, és szívükben rezdülnek Krisztusra, azokat magához vonja, és Isten fogja őket beavatni, Isten fogja őket felhatalmazni, hogy Jézust felismerjék, illetve láthatjuk azt, hogy Jézus is aktív ebben, mert pedig ő, akit Isten neki ad, és hozzá vonza, azokban ő is munkálkodik. Tehát kettős a teremtési folyamat, sőt, még aztán mondhatnám, hogy hármas, ez még aztán a végső nagy beteljesedés, hogy Isten magához vonja az embert, ugye Krisztusban, aztán Krisztus is azokat, akiket Isten neki ad, munkálkodik bennük, és ott van a másik dolog, a léleknek a bizonyságtétele, és az erőnek, hogy Isten lelke pedig adja a teremtő erejét mindenhez, hogy ez megvalósuljon. Arra szeretnék rámutatni tehát, hogy mindenki Istentől születik, ez egy hatalmas felismerés, aki Jézus Krisztusban van. És Jézusnak a születésére utalnék vissza, amelyben láthatjuk, hogy hogyan is történik a teremtésnek a folyamata Jézus esetében. Tehát ugye úgy szól a Lukács evangéliumában az első fejezetben, a 34. versben, Istenünk igéje, hogy a Szentlélek száll rád, mondja Gábriel angyal Máriának, mikor megkapja a hírt. A Szentlélek száll rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Tehát ez az Istentől való születésnek az alap igéje. Aki benned fogantatik, és aki benned születik, az Istentől születik. És mégpedig ez hogyan történik, ugye Mária föltetés, hogy hogyan lesz ez. És erre magyarázatképpen Gábriel angyal elmondja, hogy mi lesz az, ami veled történni fog. És ebben láthatjuk az Isten lelkének a munkáját. Tehát először is az első nagyon fontos dolog a teremtésben, Jézus születésekor is ezt láthatjuk, illetve a teremtés könyvében is ez van, hogy Isten lelke van jelen. Isten lélek. Mindenütt jelen való lélek. És amikor teremtésről beszélünk, és önmagunk teremtettségéről is, akkor is figyelembe kell venni az ember teremtésén, és Isten mint lélek van jelen a teremtés történetében. A második dolog, ami itt Jézus születésénél nyilvánvalóvá válik, a magasságos ereje árnyékoz be téged, vagyis a második dolog, ami megjelenik, az erőnek a fogalma. Erő. Tehát lélek az Isten, és utána pedig a teremtésben megnyilvánul egy erő, amit így fejez ki, hogy a magasságos ereje árnyékoz be téged. És a teremtésnek a következő lépcsője az erőnek a megnyilvánulása, a teremtő erőnek a jelenléte. És ugye a harmadik dolog az pedig a születendőt szentnek nevezik, majd Isten fiának, ez pedig a testet öltés. Vagyis mondhatom azt, hogy az anyagi lét, amikor testé lesz a lélek, az erő, és utána a végén pedig a megnyilvánulás, a testé léte. Ebben a hármasságban magyarázza el Gábriel, hogy hogyan fog megszületni a Krisztus. Tehát van a lélek, van az erő, annak az ereje, ami szükségeltetik ahhoz, hogy be tudjon lépni ebbe a világba, mert erő nélkül semmi nem tud megjelenni, teremtő erő nélkül, és a legvégén pedig az, amikor meg is tud nyilvánulni, és úgymond realizálódik, megtörténik az, amit a lélek elhatározott, az erő is ott van mellette, és akkor megtörténik, és megszületik. Megfogal, és meg fog születni erre a világra. Ugyanebbe az analógiába kell belehelyezni saját magunkat, amikor mi Isten felé törekszünk, és fel kell ismerni a saját életünkben ugyanezt a törvényszerűséget. Isten törvényszerűségekben jön felénk, amelyeket most azt mondom fenntart, és ugyanezen törvényszerűségekben munkálja ki bennünk is az ő erejét. Ezért mondja Jézus Krisztus János evangéliumában az 5. fejezetben, a 17. versben, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát akkor mi is ennek a folyamatnak a lényege? Tehát egy az Isten, mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által mindnyájatokban munkálkodik. Ezt mondja az Efézusi levél. Egy az Isten, mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, ez a magasságos kifejezés, ezt tehetné, és mindenek által mindnyájatokban munkálkodik, vagyis minden erő által munkálkodik bennünk, és legfőképpen Krisztusban is megjelenik nekünk. Ugye először is mi hirdetjük azt, hogy Isten igéje által munkálkodik bennünk Isten. Ugye? Az ige egyháza vagyunk. Az ige hirdetés van a középpontban. És azon keresztül vesztük az isteni jelenlétet. Kolossi 1-ben így mondja Isten igéje, hogy prédikálunk, intjük az embereket, tanítjuk őket minden bölcsességgel, azért, hogy minden ember tökéletesen állítsunk elő a Krisztus Jézusban, vagyis mondhatnám azt, hogy ezen folyamat által, hogy Isten igéjében részesednek az emberek, úgymond újonnan születnek, és egyre tökéletesednek, és egyre tökéletesebben állnak elő a Jézus Krisztusban. Tehát egy átalakulás, egy folyamatos történés és teremtés játszódik le az életünkben. És ezért mondja más helyen Krisztus, hogy Pál, hogy Krisztus közöttetek van. Vagy azt mondja, hogy Krisztus bennetek van. Krisztus ereje hat a ti életetekbe, és munkálkodik bennetek. Tehát, ha így nézzük, ugye Pál apostol mondja egy más helyen, hogy Krisztus már nem tesz szerint ismerjük, hanem Krisztus lélekké vált a mi számunkra, megelevenítő lélekké. lelkiképpen kell értelmeznünk Krisztust. Ez egy megfoghatatlannak tűnik nekünk, hogy a Szentlélek eljövete, a lélekkel való közösség, tudunk róla, de egy kicsit megfoghatatlannak tűnik, és nehezebben tudunk talán vele kezdeni. De akkor, hogyha azt mondom, hogy azért fontos ez, hogy lélekként ismerjük föl, vagy lelkiképpen lássuk meg ennek a dolognak a lényegét, és azért fontos ez a kifejezés, hogy lélek, mert az Isten teremtési rendjében a lélek van, az erő, és utána pedig a megvalósulás. Tehát Krisztusnak az erejét akkor fogjuk megtapasztani, ha az ő lelke nyilvánul meg bennünk. Tehát nem úgy van, hogy először erő, utána lélek, és aztán megnyilvánulás, hanem először lélek, utána erő, és utána megnyilvánulás. A sorrendet nem szabad felcserélni. Ezért a pünköstkor, amikor Jézus ugye a tanítványait megbízta, akkor mondja, hogy maradjanak együtt. Várják meg Istentől a lélek ajándékát, és várakozzanak, míg majd azt kitöltetik az ő életükben, és utána indulnak el. Utána már lesz erő, és úgymond bizonyságtétel is, mert önmaguk is bizonyságot tudnak tenni Krisztussal, illetve jelek és csodák is történnek, ezek mind az erőnek a megnyilvánulásai, hogy Isten igazolja az ő lelkének munkáját különböző erőkkel, gyógyításokkal, jelekkel és csodákkal, és ezáltal az emberekben ugye a hit fölébred, vagyis most azt mondom, manifesztálódik, tehát megnyilvánul a hit, és akkor a másik ember is azt mondja, igen, ez az én életemben is megtapasztalható, és én is hiszek, és így kezd el egyre gyorsabban terjedni a Krisztus ismerete, és emberek belső meggyőződésre és látásra jutnak, pedig nem látták már Krisztust. Ez egy kicsit nekünk hihetetlennek tűnik, illetve azt gondoljuk, hogy a hit a nem látott dolgok létéről való olyan szintű bizonyosság, hogy azt soha nem fogjuk látni, csak úgymond elhisszük, mint értelmünkkel befogadjuk, és mondjuk azt, hogy hisszük. Ezért tárnám föl, hogy ez nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy lelkiképpen, lelki módon győződünk meg, és lelkileg valóban találkozunk Krisztussal. És lelkileg valóban vele találkozunk. És az ő lelkének ereje hat bennünk, és ezáltal valóságos kapcsolatunk lesz Krisztus, ezért mondjuk, hogy Krisztus él. Krisztus él, élő Krisztushoz jövünk, mi az élő Úrhoz jövünk. A legősibb keresztény bizonyságtétel az, hogy él az Úr. Ilyen egyszerűen. Ebben van foglalata ugye mindannak, amiben hiszünk, hogy élő Urunk van, és ezáltal élő Istenünk is. Hát a legősibb bizonyságtétel az Istenről az, hogy ő él, hogy van, hogy ő valóságosan megtapasztalható. Jó, ilyen szempontból ugyanez történik velünk, és ezt azért jó egy kicsit magunkba tudatosítani, hogy amikor Krisztushoz jövünk, hogy akkor ugye mit is kezdjünk ma már, amikor mi 2000 év távlatából szemléljük a Krisztus megszületését, és ismerjük az egész életútját is. Hogyan tud ugye ez a nagy titok megtörténni velünk, hogy a mi életünkben a krisztusi jelenlét megnyilvánuljon. Tehát ezen egyszerű módon, amiről most beszéltem, mindenki életében megnyilvánul az Isten. Ezen a törvényszerűségen belül mindenki életében megnyilvánul, ez az Istentől elrendelt út. És ezért nem kell sem magunkat ostoroznunk, hogy higgyünk, nem jól hiszünk, miért nem így hiszek, miért nem úgy hiszek, biztos azért nem tapasztalom, hanem meg kell érteni, hogy az Isten hogyan jön. És nem kell magunkat dresszurálni, és különböző, vagy bántani magunkat bármiért is, hogy bennem miért nincs olyan hit, vagy miért nem úgy, vagy önmagunk ellen fordulnunk. Az Isten nem akarja ezt. Az Isten cselekszi bennünk az ő megismerését és megtapasztalását, mi pedig befogadó edényei vagyunk ennek a munkának. Tehát nem egyéni teljesítmény ez, Hanem, amikor valaki hisz, vagy önátadásban van Istennel, és ebben lehet talán a titok kulcsa, el is feledkezik önmagáról, megnyílik az isteni szó iránt, isteni bizonyságtétel iránt, és automatikusan észre nem veszi, nem, lehet, hogy nem válik tudatos, hogy megnyílik az isteni lélek felé. És abban a pillanatban az ő kicsi életében megtörténik ez a csoda, hogy Istentől kap lelki jelenlétet, kap erőt, és kapja a megnyilvánulást, egy gondolatot, egy isteni megtapasztalást, érzést, bármit, amit elmondhatnak az emberek, hogy velem volt az Isten, hogy megsegített. Illetve az Isten még a külső körülményeket is ugye mozdítani tudja, külső jeleket is tud nekünk, mivel Isten mindeneken keresztül munkálkodik, ahogy mondja az Efézusi levél, mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik, számtalan eszköze van az Istennek, hogy bizonyítson. Tehát, amikor Krisztusnak a légkörébe kerülünk, és tudunk róla, akkor az elvi szintű tudás utána a kijelentések alapján, a látható útmutatás alapján, ugye ezért történnek a tanítások, úgymond belépünk azokba a lépcsőfokokba, amit Isten erre meghatározott, hogy hogyan tudjuk akkor a Krisztust megismerni. Nagyon lényeges pont. Hogy utána belépünk, és az életünkben hagyjuk, hogy az Isten teremtse. Újonnan szülje a mi szívünket, gondolatainkat és érzéseinket, és benne mozgunk, és hagyjuk, hogy áramoljon, hagyjuk, hogy forrása legyen a hitnek, hagyjuk, hogy történjen. Az engedelmesség, amiről így egy kicsit olyan talán nehéz fogalom, hogy engedelmeskedjünk Istennek, mert érezzük ebbe, hogy van valami, amit mi nem szeretnénk, és az Isten pedig szeretné, és ez nekünk nem annyira kellemes, hogy akkor engedelmeskedjünk, pedig mi talán más szeretnénk. És ebben a forrással való találkozásban tapasztalhatja meg az ember, hogy ez az engedelmesség, ez akkor válik nehézé, mikor az ember a saját forrás élményétől fél. Mert az olyan, mintha nekem valamit akarnának adni, jaj, menekülök, hogy nehogy megtörténjen ez velem, mert meg félelem van a lelkemben, lehet, hogy nem is tudom, hogy mitől, csak attól, hogy Isten biztos mást akar, mint én. Ez elég az embereknél. Isten ne szóljon bele az első félünk, lehúzzuk a falakat, Isten mást akar, és akkor már én különváltságomat hangsúlyozom az Istentől. Ő, Isten van, és én vagyok. Ez az én különváltságom, amit Isten is tiszteletben tart. De amikor a saját forrás élményünkről beszélünk, és Krisztusról, aki forrássá vált, élő víznek folyamai ömlenek a belsejéből, aki Krisztussal találkoznak, ez a forrás élmény. Mivel Krisztus hasonlóvá vált hozzánk, és emberré lett, az Isten a legszűkebb területre vonta az akadályt, és visszavonta, mert valakit küldött, aki teljesen hozzánk hasonló. Akivel azonosulásunk a legegyszerűbb. Szóval ennek ugye a legnyilvánvalóbb, amikor le lehetett ülni Krisztusra, és együtt lehetett vele enni egy asztalnál. Tehát ez rendkívül közvetlen. És közben lelkiképpen viszont egy úrral vagyunk, akinek hatalom adatot menjen és földön. Aki teremt, ugye például az első csodája Jézusnak, amikor a vizet borrá változtatta. Egyből a teremtés jön, nem? Hát hogy létezhet az, hogy vízből bor? Tehát ez lehetetlen. Ezt teremtésnek nevezzük, amikor valaminek teljesen más lesz a lényege. És ezt Jézus ugye elvégzi, és ugyanez a teremtés, azt értsük meg, hogy minden, amit az Isten alkot, az a teremtési rendben történik. És mi is Isten teremtményei vagyunk, és ezért, és itt jön be az ige hirdetés, vagy az ige hallgatása, vagy az igéhez való viszonyunk, hogy az ige nem az, amit neked kell megtenned saját magaddal, mert Isten ezt mondta, hanem az ige az, amit az Isten benned meg fog teremteni, és benned ez megvalósul. Nem tudom, érthetjük a kettő közötti különbséget. Én nem ember vagyok, aki elkezdek Istenként működni itt, és én majd megvalósítom magamba az isteni szót, mert ő azt mondta, Isten rám parancsolt, hogy tedd ezt. Hanem Isten az, aki az először lélekkel, lélek megjelenik, az Isten lelke az életemben, megjelenik a teremtő szó, mint a léleknek a megnyilvánulása, megjelenik az erő hozzá, és megteremti Isten bennem az Isten fiába való hitet. És minden egyes dolog így történik az Isten országában és az Isten igéjében. És itt szokott történni az a nagy probléma, hogy konfliktusba kerülünk Krisztussal is, mert Krisztus is mond olyan dolgokat, amivel nem tudunk, mint ahogy Isten is mondott dolgokat, amivel nem tudtunk azonosulni. Krisztusban is átéljük ugyanezt, és azt hiszük, hogy itt van Krisztus, akkor most már ezt nekem kéne tudnom, és mégsem megy. De mi ez a nem megy? Ugye János azt mondja, hogy nem nehezek az ő parancsolatai, és beszél a szeretetről. Másik nagy probléma, amikor mi a szeretetről beszélünk, akkor el van csépelve ez a dolog, már így a kereszténységen belül is talán egy kicsit, meg amúgy kívül is. Mert beszélünk mindig a szeretetről, Isten szeretet, mi is szeressük egymást, és akkor ezt már, amikor meghalljuk, már nagyjából tudjuk, ezt már hallottuk. De ez a szeretet, amiről itt beszél János, ez egy mélyebb üzenete az Istennek a teremtésének, és itt jön be a lényeg, az engedelmesség és a szeretet és a forrásélmény. Az azt jelenti, hogy ugye hogyan is történik meg, hogy miért nem megy ez nekem? Az elválasztás miatt történik ez, hogy az Isten teremtésének ereje, a lélek, az erő és a megnyilvánulás miben foglalhatik össze, hogy az én számomra működőképes legyen? A szeretetben. Hogy a lélek, az Isten ereje és a megnyilvánulás együtt legyen, ez szeretet által történik. Az én részemről az a legtöbb, amit adhatok Istennek, hogy szeretem őt. Vagyis megnyitom végül is magamat, és mint ahogy emberi kapcsolatainkban is az a szeretet, amikor egyfajta őszintességgel, nyíltsággal vagyunk, és ebből aztán fakadhatnak érzelmek és sok minden, egyfajta viszonyulás az Istenhez. Egy pozitív viszonyulás, akkor így mondanám Istenhez. És nem miért is kérném, hogy ilyen szeretet vagy olyan, de amikor nyitásban vagyok, és úgy is tudok maradni, illetve az a megtapasztalás az embernek, hogy Isten is folyamatosan nyit felém, és harmóniával vagyok, vagy más néven így nevezhetném a szeretetet. Harmónián keresztül jön az Isten. Mikor minden a helyén van, mint egy zeneművet is, amikor hallgatunk, és ahogy hömpölyög és jönnek a dallamok, akkor történik. Tehát nem az van, hogy most én hogy viszonyulok a zenéhez. Szeretem-e a hangjegyeket? Vagy szeretném-e, hogy most ez történjen, hanem az történik velem, és átölel, és eljuttat engem valahova. Most az isteni szeretetnek az áradása is ugyanilyen, nem lehet szavakba kifejezni, de az eljuttat és harmonizálja az én lelkemet, és ad nekem belső megtapasztalásokat, élményeket, érzéseket, és átélem. A zene is olyan, amit nem láthatunk, hasonlít a lélekhez, ha így nézzük a munkáját tekintve, mégis körbevesz, de nem tudjuk megfogni a hangot. Ezért nem véletlen, hogy Istenről, amikor beszél a Szentírás, mindig úgy beszél Istenről, mint aki szól. Tehát végső soron az Istennek a megnyilvánulásaihoz az egyik legfontosabb a hang. Vagy amikor valaki azt mondja, hogy Isten lelke megszólalt az ő lelkében, és úgymond meg tudta különböztetni, és mondja, Isten szólt hozzám, a prófétam azt mondja, és az Úr lelke szólt hozzám, és ezt mondta. Akkor ott különbséget tesz, nem én gondoltam azt, mert szerintem az Úr ezt mondja, hanem azt a megtapasztalás történt vele, hogy Isten lelke szólt. Tehát hogyha gyakorolni akarjuk magunkat abban, hogy megtörténjen, akkor egy dolgot tehetünk, ha ezt így megértjük, és ami nem nehéz. Nem tudom, hogy kinek mennyire nehéz Istent szeretni. Ha nehéz, akkor ebben is kérhetünk segítséget Istentől, vagy végig gondolhatjuk, hogy mi az, amiért nehéz nekünk Istent szeretni. illetve kérhetjük, hogy ő hangolja át a szívünket, de ez azt hiszem az egyik legkönnyebb dolog, az, ami nem nehéz, Istent szeretni. Ebben van benne a foglalata, és amikor Istent szeretjük, akkor az ő lelke is meg tud nyilvánulni, ereje is meg tud nyilvánulni, és az ő ereje által mindazok a dolgok, amelyeket mond nekünk, ezt ő cselekszi. És úgymond az engedelmesség akkor nehéz az embernek, amikor a lélekből kiveszik, az én lelkemből kiveszik a szeretet. Lélektelenné kezd válni az Istennel való kapcsolatom, már nem szeretetből vagyok vele. Hát, talán érdekből, hogy jó legyen, vagy megszokásból, vagy ezerféle arca van ennek a dolognak. Tehát abban a pillanatban, amikor ebben a szeretetben vagyunk benne, ezt azért nem szabad elfelejtenünk, mert ez is egy forrás élmény. Az Isten szeret, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szült fiát adta, már ebben is benne van. Tehát nem véletlenek ezek a fogalmai, tehát nem azért vannak így fogalmazva az igék, hogy ez nagyon jól hangzik, hanem igazából ezeknek a szavaknak, vagy igéknek mögöttes tartalmuk van, amelyek erőket hoznak és jelenítenek meg, amiknek a tudatában kell, hogy legyünk, mert ezek nem véletlenül jönnek, ugye nem úgy szeretett Isten, hogy oké, lapozzunk, tehát akkor ennyi volt a szeretet. Akkor most akkor mit is kéne csinálni? És akkor már mindjárt tovább lendülünk ezekről az alapokról, és nem marad meg bennünk ez, hogy ezekre épül. Tehát ilyen egyszerű módon történik, hogyha így mondom, az Isten munkálkodása a mi szívünkben és életünkben ahhoz, hogy Krisztust megismerjük. Most erre tekintve mondja Pál apostol, hogy igyekezem. Most innen értve értsük meg az emberi igyekezet oldalát. Ugye meghalt a hit a cselekedetek nélkül, ha én hiszek, de ugye mégsem teszem, vagyis nem jutok harmóniába azzal, amit az Isten akar velem tenni, akkor meghal a hitem. Tehát mondjuk van a zene, és én bedugom a fülemet. Hát akkor van zene, csak nem hallom. Most ez hasonlatos az igyekezet, hogy fáradozom, hogy úgymond együtt munkálkodom, hogy hasson bennem. És az ő ereje szerint, ezt mondja Pál, hogy ő is tapasztalja azt, hogy Isten ereje munkálkodik az életében. Sőt, mindenre azt mondja, hogy ezt nem én teszem, hanem Isten ereje munkálja ezt bennem. Sőt, amikor hirdeti az igét, akkor azt mondja a hallgatóknak, hogy ezt is Isten ereje fogja bennetek munkálni. Csak olyan ez, mint hogyha ezt a szót, vagy ezt a kifejezést, hogy meghalljuk és elengedjük, és ott maradunk egyedül azzal a sok-sok dologgal, amit Isten mond nekünk. És jaj, hát akkor ez hogy, meg mint, és próbáljuk a lelki erőnket. Itt van az, hogy az ember a saját lelki erejéből próbál engedelmeskedni Istennek, ami megint kedves dolog lehet. Na de hát látjuk, hogy ez, amit Isten akar velünk, a sokkal-sokkal teljesebb dolog. Isten ereje munkálkodik együtt, úgymond, a mi erőnkkel is, de Isten ereje az potenciálisan nagyobbnak kell, hogy legyen mindig az életünkben, mint úgymond a mi saját lelki erőnk. Sőt, be is bizonyítja Isten, hogy nagyobb. Mert amikor Pál eljut egy erőtlenségére, akkor azt mondja, hogy elég neked az én erőm, mert az én erőm erőtlen, és elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Akkor innen kezdjük el érteni, hogy Isten néha eljuttat bennünket az erőnk végéig. Miért juttat el? Hogy az ő erejét elkezdjük tapasztalni. Azért juttat el az erőnk végéig. Hát akkor felismerjük, hogy hoppá, ezt nem én teszem, hanem Isten cselekszi bennem. És azért juttat el az erőnk végéig, hogy utána már felismerve a Krisztus erejét és Isten, és az ő erejét, akkor már megismerve ezt éljünk vele. Nem azért, mert Isten most idézem a büntet, hanem mit akar Isten? Hogy jobban megismerjük őt. Ezért lehetnek az életünkben nehéz időszakok, történhetnek olyan, amikor eljutunk az erőnk végéig. Isten nem haragszik, hogy így nézzük, hanem vannak sorsfordító események az életünkben, amikor változik a hozzáállásunk, a nézőpontunk, a személyes látásmódunk, és csak így tud változni, mert az ember megszokásból él. És beleszokik abban, amiben van. És nem ismeri fel a dolgoknak a másik arcát, a másik nézőpontját, csak akkor, hogyha olyan, mint ha valaki oldalba bökne, és hirtelen másképp látom a dolgot. És ezt az Istentől, hogyha ilyen történik, akkor azért kell jó néven venni, ezt nevezzük Isten, amikor megdorgál bennünket, úgymond, vagy fenyít bennünket, vagy tanít bennünket, mert ezek a nézőpontváltások életet mentenek nálunk, és másoknál is. Tehát ezáltal tudunk a hit, ha így nézzük a hitet, akkor egy másfajta dolog, nem csak elhívése annak, hogy kicsoda Krisztus, hanem aktívan belépek az Isten teremtő munkájába, és például az, hogy én azt mondom, hogy hiszek Uram, légy segítségül hitetlenségemben, ez is egy ige, tökéletesen kiábrázolódik ez a kettősség, hogy én ugyan hiszek, de mégis kételkedem, ott van az emberi részem, ugye? Ez akadály Istennek? Nem. Le kell döbbenni, hogy nem akadály az Istennek az én kételkedésem. Nem akadály, ugyanúgy végig tud menni az én életem, és tud teremteni. Ott van az én kételkedésem, de ott volt a hívás, hogy hiszek Uram. Ott volt a hívás, a megnyílás az isteni erő előtt, és nem lesz akadály a kételkedés. Megtörténik az, amit az Isten akar. Tehát így tudunk aztán dolgozni az erőtlenségeinkkel is, hogyha Isten erejét és lelkének munkájáról tisztában vagyunk, hogy hogyan működik, akkor rengeteg dolog miatt megnyugodhatunk az életünkben. Ami miatt úgy éreztük, hogy idegesnek kéne lennünk, vagy jaj, nincs rendben, nem vagyok rendben, így nem vagyok rendben. Egy dologban rendben vagyunk? Hogy tudjuk, hogy kicsoda, és szeretjük őt. És Jézus Krisztusban mi hagyjuk, hogy a lélek, az erő és a megnyilvánulás megérkezzen hozzánk, és ezt tudjuk, hogy ő cselekszi, akkor nem történhet nagy baj. Ezt jelenti a Krisztus ismerete, vagy higgyetek Jézus Krisztusban. Ugye ez a szó, hogy higgyetek Jézus Krisztusban, nem biztos, hogy ezt jelenti nekünk. De azért kell tudni, hogy akkor mit is jelent ez, hogy mélyebbre tudjunk menni, és tudjuk akkor már alkalmazni magunknak. Tehát akkor a hit a bennünk munkálkodó isteni erőt engedi dolgozni, és azt aktiválja. Azzal hoz bennünket kapcsolatba. A hit pedig Isten igéje által születik meg bennünk, vagyis a hit maga lelki teremtés. Isten lelke által teremtett dolog bennem. Nem az én hitem, hogy én hiszek, és Uram, most ha nem hiszek benned, akkor biztos te haragszol rám, vagy nem tudom, valami emberi, belőlem levő dolog, hanem azt mondja Isten igé, hogy a hit az isteni csatorna, és Isten teremtette meg az én életembe, és húzta meg köztem és önmaga között. Ez egy csodálatos isteni mű. Hát a hithez nem szabad úgy viszonyulnunk, hogy embereket úgymond kényszerítünk arra, hogy higgyenek, vagy valahogy meggyőzzük őket, hogy most ez isteni alkotás. Ha az nem isteni alkotás, azzal az a probléma, hogy azon keresztül aztán nem jön semmi. Mert nincsen összekapcsolva az Isten. Nem Isten alkotta és teremtette meg bennem, mint személyes szálat az ővele való kapcsolatba, akkor nem köt hozzá és nem árad, nincs forrásélményem. De abban, hogyha bárki azt mondta, hogy hiszek Uram, vagy a lelkében megszületett ez, és ez Isten lelkétől jött, és a kettő találkozott, és Isten megáldotta őt, ebben a hitben az biztos, hogy egy élő és nagyon személyes dolog, amiről János is itt beszél, hogy elkezdjük szeretni az Isten. Megtapasztalom az Isten lényét, és a szeretet azt jelenti, hogy megismerem őt. Van. Óriási dolog, amikor Isten számomra is van, és jelenlétben tudok élni. Ezt a jelenlétet nem feltétlenül fontos nekünk méricskélnünk, hogy kicsi jelenlét, nagy jelenlét, most milyen jelenlét, mert hogy nem az a lényeg, és ez a mustármagnyi hitben is láthatjuk Jézus példát, mustármagnyi hitetek lenne, ugye, akkor a hegyet is megmozdítanátok. Ez a hit törvényszerűségére tanít bennünket, hanem az a lényeg, hogy ez a szál, hogy így mondjam, mint a hitet, ha így fogom föl, kapcsolódjon Istenhez. Mert a hit nem abban tart meg, és abban segít, hogy mekkora ereje van, tehát a hitnek magának, az én hitemnek meg főleg, hanem az, hogy akihez kapcsolódik, abban van az erő. És ezért kell megint jól értenünk a lélek erő és megnyilvánulás szintet, mert azáltal van ereje a hitnek, aki ezt kapcsolja. Ha mustármagnyi az a kis hited, de oda van kapcsolva Istenhez, olyan nagy erőt fogsz rajta kapni, hogy hegyeket tudsz megmozdítani. Mert Istenhez, az élő Istenhez kapcsolódik. És ha ezt tudod, akkor a kételkedésed is egyre inkább visszafog, mert tapasztalni fogod, hogy ez működik. És a saját lelki világodban tudsz mozdítani hegyeket. Ismerjük a hegyeinket? Nem, hát ez nem lehet, ez képtelenség. Én már csak ilyen vagyok, jönnek a gondolataink hegyei, az érzéseink, és meg tudod mozdítani. Át tudod alakítani. És amikor az isteni ige megérkezik hozzád, amikor ige hirdetés van, akkor kinek beszél Isten benned? A te lelkedhez beszél pusztán, csak hogy te, mint ember, ezt cselekedd, vagy már szól a benned lakozó isteni maghoz, hogy így fejezzem ki, ami benned van. És akkor föl kell ismerni az embernek, hogy nem hozzám is szól személy szerint, de a bennem lakozó isteni maghoz szól, hogy ezt tedd. Ez olyan, mint az Istennek van egy része bennem, és abban a pillanatban, amikor úgymond hitáltal én befogadom azt az Isten részt, ahhoz, hogyha szól Isten, az azt teszi. Azt az erőt fejti ki, amit ő akar. Tehát amikor befogadom az Isten lelkét, és úgymond bennem van ez a mag, hogy így fejeznem ki ebbe a hasonlat. Egy mustármagnyi van belőlem, bennem az Istenből. Egy nagyon pici. Mert én az egész személyiségemmel még uralom az életemet, de van bennem egy mustármagnyi Krisztusból. Ahhoz a maghoz, hogyha Isten szól, és parancsol neki, az a belső mag azt teszi. És beragyogja mondjuk egy kicsi mag, be tudja ragyogni az életemet, és más erőt tud kifejezni. És érzem magamban, hogy ott van egy más indítás, egy más nézőpont, egy más erő jelenik meg az életemben. És akkor ez elkezd engem vonzani, és elkezd bennem más dolgokat teremteni. És megszűnik ez a fajta egyedül valóságom önmagamban, ha így nézem, hanem van egy isteni énem. Ezt így is fejezhetjük ki. Krisztusi én. Megjelenik az életemben a Krisztus központú én tudatom. Én és Krisztus egyek tudunk lenni. Ez ezt jelenti. Én és Krisztus tapasztalom azt, hogy egyek tudunk lenni. Ezért mondom, hogy én uram. Mit jelent az, hogy én uram? Ha én azt mondom, hogy én uram, az azt jelenti, hogy bennem van a krisztusi mag. És fölismeri az énem, és arra a krisztusi magra a lelkemben azt mondom, hogy uram. Mert bennem a jelenléte olyan, mint az Isten jelenléte. Ezért imádom a bennem megszületett isteni jelenlétet, és amikor leborulok mondjuk otthon a szobámba, vagy imádkozom, akkor ez nem csak egy szimpadias dolog, hogy valamelyik Isten előtt, vagy leborulok egy Isten előtt, aki messze van tőlem, hanem amikor önmagamban leborulok, akkor a lelke, a jelenléte ott van bennem. Én a belső, bennem levő Isten előtt borulok le. Ez a csodálatos dolog. És így érthetjük meg az új szövetséget, mert minden ezen bukik. Ha Isten lelke lakozik bennetek, akkor vagytok Istennek fiai. Akiben nem Isten lelke lakozik, mondja az Isten, az nem lehet Istennek a fia. Ezért nem. Nem azért, hogy ezzel most görcsöljünk, hogy most van-e vagy nem, hanem értsük meg, hogy ez egy óriási, kegyelmi potenciál az Isten részéről, és az Isten teremtése bennünk, csodálkozzunk rá, örüljünk neki, és értsük meg, hagyjuk. És aztán pedig éljünk vele. Elrohant az időnk, úgyhogy itt ez bizonyságot tehát bennünk az Isten, és ezt akartam volna hangsúlyozni, hogy az Isten bizonyságtétele nagyon fontos. És ez az az út, amelyen keresztül Jézusról bizonyságot tesz az Isten nekünk teremtés által, illetve önmagáról is, és a kettő együtt. Ezért mondja Krisztus, én vagyok az út, én vezettek el benneteket Istenig, aki rajtam keresztül belép, megérkezik az Istenhez. És így válik a kettő akkor teljesen érthetővé és nyilvánvalóvá, számunkra. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, kérjük azt, hogy munkálkodj a mi szívünkben, és ha látjuk a te teremtési rendedet a Krisztusban, akkor azonnal láthatjuk, hogy mi az az út, az a mód, ahogy te munkálkodsz bennünk, és hova vezetsz el bennünket, és talán a félelem, a bizonytalanság, a kételkedés, és az a fajta, nem tudjuk, hogy hová tartunk érzés is megszűnik bennünk, és tudjuk a te ígédet is megfelelően hallgatni, olvasni és élni vele, mert felismerjük azt, hogy te milyen módon közlöd önmagadat velünk, és teremted újonnan az életünket. Ezt megértve tudjuk csak ezt befogadni, és ehhez kérjük a te segítségedet, hogy mindazt, amit meghallottunk és megértettünk, azt tudjuk most a szívünkbe forgatni. És veled szeretett kapcsolatba kerülni egy egyszerű imádsággal, a te meghívásoddal az életünkbe, a veled való kapcsolat felvételével, őszintességgel, a lelki módon megnyílással. Így kérjük, hogy áradj a mi életünkbe, ismerd a mi szívünket, gondolatainkat, és te újonnan tudsz bennünket teremteni. Kérjük, hogy ajándékozz meg önmagaddal, hiszen ez a legnagyobb ajándék. És hogy mi ne féljünk a veled való kapcsolattól, hanem inkább lássuk meg, hogy végtelen a perspektívája, végtelen a látómező a benned való hit által. Nem egy egyszerű és könnyen érthető igazságot kell pusztán csak megértenünk, és ez lenne a hit, hanem a te teremtő erődnek a befogadásáról van szó, amely által te mindnyájunkban különbözőképpen, de mégis valóságosan munkálkodsz mindenek által, és mind gondolatainkat, érzéseinket, egész lényünket a te isteni fényed sugározza be, és adja meg, hogy így legyen velünk az Isten a Krisztusban. Így élj bennünk, és ezáltal a mi életünk is gazdagodjon a te ismeretedben. Légy betegeinkkel, gyülekezetünk minden tagjával, légy betegeink gyógyítója, és add, hogy most tudjunk imádkozni, és hozzád szólni lelkünkből. Hallgass meg imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Amen.